el tudnak menni iskolába, nyugodtan tudnak dolgozni, nyugodtan tudnak a menstruációjuk alatt hétköznapi életet élni, akkor egyrészt frusztráltak, másrészt, hogyha nincs megfelelő mennyiségű eszközük, közül ráadásul még betegségeket is elkaphat. Csáky Róbert művészete mindenek előtt intellektuális, befelé figyelő természetű, szürrealisztikus, sokszor groteszk ember ábrázolásával elgondolkodtat bennünket, és az emberi kisszerűséget, gyarlóságot tárgya elénk. Festményeink kietlen, mesebeli tájakon, eltorzult arcú állarc mögé rejtőző, vagy arc nélküli, magányos, számkivetettek jelennek meg. Az álom, a látomás, a szellemi élmény és az érzelmi hatások szövevényes asszociációi mitológikus korokat, stílusokat, egy önnön teremtette világot sejtenek, azaz elvágyódást a jelenből, elfordulást a hétköznapi dolgoktól. Írja Csáky Róbert festészetéről Faludi Anikó művészettörténész, és hát aki kíváncsi erre az igazán különleges, színes, egyéni világra, az most megteheti, december 13-áig meg tudja nézni Csáky Róbert képeit, mert hogy új munkák címmel kiállítást nyílt Kálmán Maklári Fine Arts galériájában. A kiállításról és művészetéről beszélgetett Csáky Róberttel Medved Ivett.
Ezen az új kiállításodon annyira friss képeid is vannak, hogy még szinte érzem az olajnak az illatát.
Hát ezt a, hogy érzed az olajat, ez teljesen, mert van, amelyik még fog. Tehát annyira friss az anyag. Tehát van olyan kép, amit még a kiállítás előtt egy héttel még dolgoztam rajta. Én már nem érzem az olajnak, meg a terpentinnek az illatát, de van, aki a rómámon megérzi. Azt hiszem 25 vagy 26 kép van a kiállításon, és ennek mondjuk a 90%-a 24-es. Van egy-két kép 23-ból, és egy-két kép olyan kicsi kép, amit ugye én minden évben félreteszek egy pár kis képet, hogy ha nem megy a munka, akkor amik úgy jobban sikerültek, akkor ha ránézek, akkor mondom, na, valamikor ez működött. Viszont már úgy beteltek otthon is a falak, a műterembe is a falak, és akkor most az következett el, hogy leveszek egy-két képet, és akkor megmutatom a közönségnek is.
Van ebben a kiállítási anyagban olyan festményed most, amit akár 5-10-szer átfestettél, mert azért erre hajlamos vagy?
Na, képnek a hátuljára volt, hogy már kiállítva, volt címe is, csak pont a másik oldalán, meg másik oldalán volt az akasztó, tehát van, amit 9-10 éve kellnek egyfolytában, nem egyfolytában, mert van egy kiállítás, akkor utána ott megnézem, hát mondom, problémám van vele, beteszem a műterembe, egy pár évig elfelejtem, és előveszem, és akkor látom, hogy ez nem lett jobb, úgyhogy és akkor kezdem, és újra kerem. És akkor van, hogy fejjel lefele fordítom, és akkor megint lesz egy cím. Van olyan kép, amin 3-4 cím is van, meg dátum.
Mesélted egyszer, hogy volt olyan képed, amit valakitől effektíve visszakértél, átfestetted, de még úgyse stimmelt neked, és szét is vágtad. Ez mondjuk egy picit finomabb megoldás, mint a regüldíté, aki elégettette a parasztokkal a rossz képeket, amiről ő azt gondolta, és nálad.
Mondjuk ez két történet, mert volt, hogy Csongrádon, még főiskolás koromban kaptunk olyan lehetőséget a városra, egy hónapig 4-en ott dolgozhattunk, és egy képet ott kellett hagyni. És hát ilyenkor persze az ember az ifjú titán azt mondja, hogy hát nem a legjobbat akarom ott hagyni, hanem úgy a középmezőnyből, vagy inkább a leelső részéből. Mindegy, eltelt 20 év, és akkor voltam ott a galériában, és az ki volt éve az irodában, mondom, hú, ez borzasztó. Vissza akartam kérni, mondom, adok helyette egy sokkal jobbat. Nem. Mondom, adok helyette két sokkal jobbat. Nem engedte a galéria, úgyhogy ez ott maradt, úgyhogy kicsit fő is a fejem, hogy azért ez egy jobb képet kellett volna ott hagyni, szégyellem magam. A másik a része, amit mondta, hogy volt olyan képem, ami Párizsban a Salomon díjat kapott, és Maklári Kálmán, tehát én nagyon régóta ismerem őt, ő adta be, és utána eltett egy pár, és akkor én néztem a katalógusba azt a képet, az egy 2 méter x 2,20-as kép, de két darabból áll, és nézegettem, hát mondom, van vele probléma, akkor hozzá akartam nyúlni, hogy egy kicsit, amikor visszakerült hozzá, mitem, hogy kicsit jobb legyen, de annyira nem sikerült, fogtam és felvágtam ilyen félméteres darabokra, és a kukába nehogy valaki összerakja.
Ez előbb mondtad, hogy régebbi a kapcsolatod Maklári Kálmánnal. Ti hogyan kerültetek össze?
Volt Párizsban a Magyar Intézetben egy szögárt kiállítás, és én nagyon jó kapcsolatot ápolok az ottani művészekkel, és engem meghívtak egy ilyen aukcióra Párizsba, és akkor, hát ha ők is mennek kis busszal, és visznek egy anyagot, akkor bekérdezkedtem, hogy ez egy pár kisebb kép volt, azt hiszem 5 vagy 7 kis kép, hogy hagyj vigyem ki, és akkor kivittem, és egy nagyon jó barátunk kollégámnak a testvérének a férje ott volt a Magyar Intézetben szakács, én nála laktam. És akkor úgy veszem el a képeket, hogy majd viszik az aukcióra, és akkor Kálmánnal találkoztam, és azt mondja, meg lehet nézni? Mondom, persze, és azt mondja, miért nem ezt állítjuk ki? Mondom, ezt nem lehet, mert az aukcióra megy, és akkor elment az aukcióra, és vett több képet is tőlem. Így kezdődött a mi ismerettségünk.
Hát akkor többek között a te életedben a Kálmán az, aki végigkövethetett bizonyos változásokat, vagy fejlődési lépéseket. Én onnan indítanám, hogy a festészet az a jó rajztudásból indul el. Te ugye a grafikai szakon rajzoltál, igaz, hogy akkor még modellek után.
Igen.
És aztán a modellt, mint olyat, a festészetedből igazából kihagytad.
Igen, igen. Ugye a középiskolában is csak rajzoltam, a főiskolán is a 2 évben én alkalmazott grafikán voltam, és ott a Felszman Tamás volt a mesterem, és hagyott rajzot, tehát nekem nem kellett ilyen emblémákat terveznem, és nagyon szerettem oda jönni, csak éreztem, hogy én más szeretnék csinálni, tehát nem ez a alkalmazott grafika. És akkor átjelentkeztem a festőszakra, a DNS Gáborhoz, és ott meg már mindig volt ott modell. De akkor valahogy nem tudom, hogy hogy alakult, de hogy elkezdtem ilyen önálló képeket úgy fejből csinálni, és hát nem voltak jó képek, borzasztóak voltak, de a Gábor barátsága is biztosan az átlenített, és akkor gyakorlatilag, ha megnézem azokat a képeket, magamra ismerek, tehát nem egészen más, mint amit most csinálok, csak nagyon sután-bután voltak megoldva.
DNS Gáborral kapcsolatban még egy dolgot hoznék fel, ami nekem nagyon bejön, hogy nem epigonokat akart kiengedni a kezéből. És ez azért érdekes, mert mesélted egyszer, hogyha valamilyen zsákutcába te besétáltál, ő nem úgy húzott ki belőle, hogy kívülről oda nézve valami történik, hanem hajlandó volt utánad bemenni ugyanabban a zsákutcába, és együtt jöttetek ki. Ezt mondjuk egy festmény vagy egy kép nyelvére hogyan tudnád plasztikusan lefordítani?
Tehát ő nem úgy korrigált, hogy kicsi a láb, nagy a fej, vagy nem, hanem inkább rengeteget beszélgettünk. Tehát én kimentem Kisoroszló telkébe, ott ástunk, ittunk egy-két bort, és ez a sok beszélgetés alapján nem kellett mondani. Például nagyon érdekes, ő azt mondja, hogy a Bernát Óré volt neki a mestere, és azt mondja, hogy a Bernát nem korrigált. Az volt a korrektúra, hogyha tegezi, akkor jó, amit csinál. Ha magázza, akkor borzasztó.
Én találtam még egy pontot, amiben belekapaszkodnék. Ami téged illet, nagyon jó rajztudás, nagyon jó technikai tudás, az olajjal való bánásmód, és a harmadik elem, ami szerintem téged működtet, az a spontaneitás, akár az üres vászon előtt, akár egy félkész kép előtt. Tehát, hogy hagyod magad vezetni.
Én szeretem magamat is elszórakoztatni, tehát azért élvezem, amikor van egy üres vászon, és valami elkezdődik, és akkor nem tudom, hogy mi lesz a kép vége. Tehát van egy elképzelésem persze, hogy mit szeretnék megfesteni, de ez nem ragasztom görcsösen, mert úgyis más lesz a vége. És egyik nap pillanatok alatt történhet iszonyúan jó dolog, és szinte kész a kép, és ugyanolyan pillanatokat el is lehet rontani. De ez az egész ilyen oda-vissza párbeszéd a felület és én köztem, meg az emlékeim között, végül jó esetben kiszül valami képet, amire azt mondom, hogy hát eddig tart a butaságom, ezt tudom, fogadjuk el ezt így, ahogy van.
Érdemes oda menni a képeidhez, akár a kisméretűekhez, akár a nagyképeidhez, egészen közel, és megnézni az ecsetkezelést. Tehát, hogyha állsz a képtől 3-4 méterre, akkor látod ugye az egész kompozíciót, és az ember oda megy, és valami hihetetlen könnyedséggel, egy-egy ilyen ecsethúzással épülnek fel a képeid.
Sokszor gyilkolom az ecseteket, mert mintha vívnék, hozzávágom, tehát ezek a gesztusok nem mindig úgy alakulnak ki, hogy ilyen kis ecsettel szépen, hanem nagy eltörlöm, hogy izgalmas legyen a felület, bármit lehet csinálni. Tényleg néha ráöntöm a maradék festőszert, megtörlöm, vagy volt, hogy megcsiszolom, és akkor valami, ha történik, akkor hagyom, hogy ha ő szeretne oda egy kis sötétet, vagy egy pirosat, akkor teszek neki, azt lássuk meg, hogy mi lesz.
Neked alapvetően fontosak az európai festészeti hagyományok, tehát csak ha az Omás képeidet nézzük, a Monet vagy a Van Gogh-ot, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy te mit gondolsz a festészetről, amit már többször elkezdtek ugye temetni, és azokról a képekről, amelyeket a mesterséges intelligencia generál.
Hát szerintem, hogy mesterséges intelligencia szerintem nem fog tudni sohasem érezni, mert ez annyira szubjektív, annyira belül jön. Tehát meg lehet oldani úgy valamit, hogyha úgy tűnik az első látásra, mint hogyha ez egy fantasztikusan jó festmény lenne. Csak az a baj, hogy az ember elkezdi nézni, és vele együtt lap, az nagyon gyorsan kiürül, és érzi az ember, hogy üres. Míg amin mondjuk megnézek egy Rembrandt önarcképet, ami sötétben visszaneve, hátborzongás fog el, annyira gyönyörű, és annyira mélyen melbevág. Tehát ezt egy gép nem tudja meg, hogy csak egy felületen marad, akkor az nem lesz olyan. Én azt hiszem, amikor egy kép így hátulról sugároz, és lüktet, és odahív.
Van itt egy konkrét képet, mondom is mi a címe, 21 gram. És nekem erről eszembe jutott valami, nem tudom, hogy neked is ez a történet, ami mögötte van, ez a 19. század elképzelés.
1917-ben publikált egy amerikai orvos, hogy 6 páciensen elvégzett, tehát a haldokló páciensek, hogy a halál alatt tett egy mérleget az ágynak, és mindegyiknek, amikor meghaltak, akkor könnyebbek lettek körülbelül 21 grammal. És én ezt már gyerekkoromban valahol, nem tudom, hogy honnan, úgy hallottam, vagy olvastam, és azóta is érdekel, hogy lehet a léleknek súlya. És akkor ezt ő úgy definiálta, amit azóta se nem erősítettek, se nem cáfoltak, hogy a lélek súlya 21 gram. És akkor van egy olyan képen, ami olyan, hogy egy ilyen buborékszerű valami, mint hogy egy felszáll alul, ilyen megfoghatatlan kis, mintha ruhákban lenne valaki. És akkor ugye eszembe jutott ez a régi történet, hogy akkor legyen ennek az a cím, hogy 21 gram.
Ez a történet azt hiszem még ennél is régebbi, mint amit említettél, hogy az 1910-es évek, mert az előtte lévő évszázadban volt ez az elképzelés, hogy az eltávozó léleknek a súlya 21 gram. Emögött azért valami többet érzek én, mint csak az, hogy 21 gram.
Persze, tehát engem, amióta az eszemet tudom, nagyon foglalkoztat a halál, meg az élet előtt, élet után, hogy is van ez, és én bevallom, szorongtam is, tehát amikor először volt ilyen gyerekkorom, ilyen síróról, amúgy kiültem az ablakba, és néztem a csillagosságet, és egyébként felébredt, és akkor úgy remegtem, és így leszedett az ablakból is. Tehát nagyon ez a megfogadás, éreztem, hogy ez olyan óriási távolság van, amit én soha nem fogok megismerni meg. A végére járni, és ugyanígy van ez azért. És akkor szorongtam is, és nem volt olyan nap, hogy ne gondoltam volna, hogy vajon meddig élek, mi lesz után. És akkor rájöttem, hogy rosszul tettem fel a kérdést, de ez 40 évesnek el kellett, hogy múljak. Mert mondom, nem az a kérdés, hogy mi lesz utána, hanem mi volt előtte. És innentől abszolút megnyugodtam, és gyakorlatilag visszamegy az ember oda, ahonnan jött. Ahol sokkal több időt töltött, és sokkal jobban ismeri. Ez egy ilyen vendégek voltunk itt a Földön című történet.
Még egy utolsó történet, ha már történetmesélésben vagyunk, ami érinti az előtte időszakot is, és valószínűleg az utána időszakot is. A beszélgetés elején már szó esett, hogy nem festesz modell után. Kivétel talán egyszer. Amikor a kislányodat festetted meg, sőt azt is többször át kellett festened, mert múlt az idő. Mi lesz ennek a képnek a sorsa?
Hát ez ott van a gyerek szobájában. És amíg ő él, végig fogja remélem kísérni, és amikor ő megkérdezi az unokáig, hogy nagyi, ki az a kislány ott a képen, és akkor azt mondja, hát ez a nagymamátok. És mert olyan gyorsan változik, és mindenképpen ezt neki csináltam, hogy maradjon neki egy kép róla, amit az édes. Ja, és az a cím, hogy apa kalapjában, vagy valami ilyesmi, mert úgy rátettem a kalapokat, és akkor így készült a kép.
Csáky Róbert festőművésszel Medvedivet beszélgetett annak kapcsán, hogy a Kálmán Maklári Fine Art Galériában új munkák címmel Csáky Róbert képeit nézhetik meg december 13-áig. És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak, köszönöm Madarász Máténak a remek zenéket, és hogy hallhatóvá tett bennünket. Ne feledjék, holnap szombat, így aztán itt a Civil Rádióban szombat reggel 8-tól 10-ig. Nincs is jobb, mint remek beszélgetéseket hallani.